mozgunk, ami tulajdonképpen az én-te kapcsolatról szól, arról, hogy az én-te kapcsolat milyen döntő módon meghatározza azt, hogy később mit gondolok magamról, a másikról és egyáltalán a kapcsolatról, és hogy hát mindez, vagyis az én-te kapcsolat hol máshol kezdődne, mint a magzati élettel, és hogy hol volna leginkább képlékeny az ember, mintsem éppen akkor, amikor a leginkább képlékeny, vagyis mikor picik vagyunk, és hogy ezért nincs abban semmi pszichológusi agyamentség, hogy állandóan a pici gyerekkorra utalunk, hát annyira logikus, hogy amikor még éppen alakulunk, amikor még éppen minden változik és fejlődik bennünk, hogy hát nyilván az akkori behatások a legdöntőbbek az életünk szempontjából. És aztán eljutottunk oda, hogy megpróbáltuk leírni ezt a tárgykapcsolat elméletet, mégpedig nagyon koncentrálva, hogyha ebben a világban mozgunk, akkor mit mondhatunk el az intimitásról, illetve hogy hogyan válunk alkalmassá az intimitásra, illetve hogy hogy sebződünk, és aztán nem vagyunk alkalmasak az intimitásra. És itt tartunk most. És ez pedig ugye az volt, hogy leírtam nektek egy kapcsolatnak a fejlődését, és két órai munkámba került, hogy a újszülött és a 3 éves korra eljutó pici baba fejlődését az anyukájával és a számára fontos személyekkel leírva, ezt úgy fogalmazzam meg, hogy kiderüljön, milyen hihetetlen nagy párhuzamok vannak a szerelmes ember állapota, és hogy belekezd egy kapcsolatba, és aközött, ahogyan a pici baba az édesanyjával van, és ekközben fejlődik. Nem, hogy kísérteties hasonlóságok, párhuzamok vannak, hanem hát ordít ez, és akkor most gyorsan ezt néznénk meg, hogy hogy is vannak ezek az ordító párhuzamok, itt csak egy-egy megjegyzést fogok majd tenni, és akkor emlékeztek, így volt, az első hónapban körülbelül volt a normál autisztikus fázis, elemi szükséglet a másik jelenlétére, nagy vágy a testi kapcsolatra, erős ösztönös szükséglet a kötődés kialakítására és megszilárdítására. Második szakasz, a szimbiotikus fázis, a második meg körülbelül 5. hónap, egységélmény a másikkal, én és nem én határai elmosódottak, teljes érzelmi átadásra való törekvés, átéljük a kielégülést, vágyakozunk azután, aki a kielégüléshez juttatott, szinte minden hatónak érezzük magunkat, azt akarjuk, hogy a másik szavak nélkül is ismerje föl és igazodjon a szükségleteinkhez, és illuzórikus világot épül föl bennünk, azt hisszük és reméljük, hogy ez örökké fog tartani. Ezt így gondolja az 5 hónapos csecsemő, meg az 5 hónapja szerelmes valakit. Na és akkor jöjjön a 3. szakasz, a leválás. Hát ugye a kezdeti. Differenciáció, 5.-9. hónap. Kezdjük elveszteni az illúzióinkat, a realitás kezd megjelenni. Egyre többet kell késleltetnünk vágyaink beteljesedését. Megjelennek a határok, amelyeket eddig nem érzékeltünk, fontos tárgyaink lesznek, amelyek a másikra, a kapcsolatra emlékeztetnek. A szerelmes embernek is vannak átmeneti tárgyai. Hát egy szerelmes ember ugyanúgy kapaszkodik a maciba, mint az a pici gyerek. Aztán átéljük annak fájdalmát, hogy nem tudunk teljesen egyek lenni. Néha gyengéd érzelmeket, máskor haragot érzünk a másik iránt. Hosszasan is tudjuk és akarjuk nézni a másikat, rácsodálkozva az arcára és alakjára. Idegenben is, várakozva a másikat látjuk, és mikor kiderül, hogy nem ő érkezik, csalódottak leszünk. Ez klasszikus csecsemő magatartás. Másik hiányát nehezen viseljük, szeretünk szemezni. Na most akkor, már itt megtörténhet a baj. A baj abból a szempontból, hogy már nagyon gyakran egy pici babát, aki kezd egy kicsit önállósodni, egy kicsit elindulni, egy kicsit tik-tik-tik-tik, már az anyukája nem engedi el. Mert már itt beléphet az, hogy az anya szükséglete a gyermeke iránt erősebbnek bizonyul, mint a gyermek szükséglete az anya iránt. Tehát bizony-bizony, már egy, nem tudom, 7-8 éves pici babának vannak, meg, hát hogy megindulásnak hívhatjuk. megmászás, tehát úgy mászókúrára elindul, és az anya, jaj, vigyázz, leesel. Ismeritek ezt? Hát a padlón csúszik, mászik, honnan tudna leesni? De akkor, drágám, a szőnyegről lecsúszol a padlóra, beütöd a kis talpacskádat, gyere csak ide anyucihoz. Anyut, a cirók, a marók, a kis talpadat, majd én puszilgatom. Csak hogy az a kisgyerek nehogy leessen a szőnyegről a padló szintjére. És akkor jöhetnek a kedves mondatok, hát nem nálam a legjobb. Hát kinél lehet olyan jó, mint én nálam? Hát hova mennél? Hát hogy lehet az, hogy szívesebben püfölöd a gumimacit, mint hogy az én ölemben leleckedj? Hát fölér az a gumimaci velem? És a gyerek azt mondja, néha igen. És már itt jön a súlyos csalódás, már 8 hónaposan csalódtam benned. Nem szeretsz. És akkor egy érdekes történetet hadd mondjak el. Egyszer jött hozzám valaki, ifjú hölgy, és azt mondta, ki vagyok készülve. Itt vagyok ifjú hölgyként, 40 felé, és az történt velem, hogy véget ért egy 3 hónapos kapcsolat. És akkor tökéletes leírását adta annak, hogy meg van bolondulva, nem érti, hogy mi történik vele, meg van őrülve, hogy csak akkor arról beszélt, hogy minden nap epekedve várja, hogy az a fiú, akivel kölcsönösen szakítottak, íre egy SMS-t. Hogy majd meg őrül, reggel ül a számítógép, de hiába szakítottak, akkor is. Ül a számítógép el, és néz, hogy jött-e, és akkor egy ilyen véghetetlen csalódottság, egy ilyen katasztrofális elhagyottságérzés, egy ilyen teljes kilátástalanság, hogy az egész élete nem volna értelmes, pedig csak 3 hónapot voltak együtt. És nagyon érdekes, ahogy mondta, hogy ilyen iszonyat erővel beleégtek azok a pillanatok, amikor olyan hihetetlenül jó volt együtt. És hogy ő átélt valami gyönyörű szépet, és ezt lehetetlen elengedni. És hogy... Szóval látszólag nem banális, hogy te kívül hallgatsz valakit, és van szívesen mondanád, hogy hát 3 hónapot voltatok együtt, és a 3 hónapból meg együtt töltöttetek összesen mondjuk nem tudom én hányszor 2 órákat, hát ettől nem bírsz elszakadni? Hát, és nem bír elszakadni. És szenved iszonyatosan. És tudjátok, mi történt, hogy ez milyen szóval a párhuzamok. Az történt, hogy amikor 2 hónapja voltak együtt, akkor egyszer csak, mert hogy már ő ki volt írva egy műtétre, bevonult a kórházba. Mert hát már ki volt írva műtétre. De ő azt mondta, ó, itt vagyok 2 hónapos kapcsolat, és én nem akarom, hogy az én új szerelme, a szerelmem engem egy ilyen pizsamás, elgyötört, műtöttként lásson. Ezt nem akarom. Úgyhogy megkérte a barátját, hogy amíg ő a kórházban van, és amíg lábadozik, hát addig ne. És mi történt? Hát a barátja is körülbelül a 2 hónapos csecsemő állapotában leleckedett, meg ő is. Mi történik akkor, amikor 2 hónapos csecsemőként az anyám egy hétig elmegy? Mindegy, hogy sérvműtétje van, teljesen mindegy, nincs egy hétig. Mi történik ilyenkor? Óriási bizalomvesztés. És akkor, amikor újból találkoznak, akkor az ifjú hölgy azt mondja, na most itt vagyok megint teljes bájamban. És a férfi elutasító. Mi történt vele egy hét alatt? Átélte azt, hogy ő nem kell. Tehát, hogy az életben történnek olyan dolgok, hogy ő nem kell. Ő nem tud se segíteni, se jó nem tud lenni, se igazi nem tud lenni semmi. És ez az élmény, hogy ők 2 hónaposan átélték ezt az 1 hónap kórházat, totál felszámolta a kapcsolatukat. És miért olyan nehéz kijönni egy ilyen helyzetből? Azért, mert hát persze, mikor 2 hónapos vagyok, honnan tudom látni az életet? Csak magam felől. Kizárólag magam felől látom. A fiú is, meg a lány is, hát a nő, meg a férfi, úgy 40-en túl egy picit, kizárólag maguk felől tudják látni. Mind a ketten azt élik meg, hogy de hát én a teljes pompámban akartam virágozni. Szóval... A lány honnan látta ezt a helyzetet? Hát onnan, hogy ő mindent megtett ezért a férfiért, hogy őt csak szépen, és csak tökéletesen, és csak, és hogy a férfi ebből semmit nem értékel. És a férfi meg a maga módján mit lát? Ugyanezt onnan, hogy ez lehetetlen, hogy én ezt a nőt úgy szerettem, ahogy csak lehet, és ő elutasított, és eltaszított, és nem voltam neki jó, és nem kellettem, pedig hát én minden napot lettem volna, és nem kellettem. És akkor, hogy a szerelemben hogy ismétlődnek meg a dolgok, ugye hát persze, ott a Balaton partján, mert hát hol más, hol egy-egy naplementekor, a férfi adott egy, mit tudom én, mit annak a nőnek. Hát egy tárgyat kapott. Szóval, hát természetesen a férfi kagylót adott a nőnek. És hát a nő, mint valami átmeneti tárgyat, ugye, a kagyló. Hát volt már veletek ilyen? Ugye volt. És akkor, amikor a férfi nincs ott, és hát még nem éltek együtt, akkor addig azt a néhány napot, azt a pici átmeneti időt, az együtt élésig, hát a kagyló segítségével. A kagyló ott van, és ugyanúgy koszosodik. De hát értitek, mit csinál a kagylóval egy szerelmes nő? Mondjuk itt van egy kagyló. Tőle kaptam valahogy érezni a szagát, a férfi illata, nem csak a nőnek. És hát egy igazán szerelmes nő, hogy hát eleve nem is tud aludni, de mondjuk úgy szenderedik egy picikét, és akkor mire ébred? Úgy van, nyomja a kagyló a hátát, és mit csinál a kagylóval? 2 hónapnál vagyunk, nincs még harag, hanem ez nyomja, így érzi, egy nagy lyuk van itt a hátán, de hogy rájön, hogy nem tudom én mi az, nem egy kés, egy rejtetten oda kerülő bicska, hanem a kagyló rögtön megenyhül, elolvad az arcán a mosoly, olvad, és tehát a kagyló. És azt mondja, ez a mi örök szerelmünk szimbóluma. Szóval, ez a kapcsolat zátonyra futott. Nem lesz belőle soha semmi se. Pedig csak 2 hónap, 2,5. Szóval, amikor a nő végül egy utolsó kísérletet tesz arra, hogy ez a kapcsolat megmenthető legyen, nem döbbened? Ez a két hónap több, mi az, hogy megmenthető? Igazából nem is történt köztük semmi. Annyi történt, hogy a nő elment egy hétre kórházba, a férfi meg várta. Ennyi történt, csak az egész kapcsolatnak már annyi. Tehát ha a realitásokat nézzük, semmi se történt. De ha ezt nézzük, hogy itt mi van, egy dráma játszódik le, és akkor a nő könnyes szemmel átadja a kagylót a férfinek. Micsoda dráma. És egy szerelmes nő mire vágyik ilyenkor? Szóval átadja a kagylót, és hogy a férfi a kezébe veszi, hát ez, és aztán megint visszaadja. És megint minden folytatódik, és jön a varázslat, és az a kagyló, újból az a kagyló, de már valahogy több az a kagyló, már benne van egy fájdalom, és benne van az újrakezdés, és az a kagyló most igazán kagyló. Hát ez a vágy. Szóval, amit ilyenkor átélünk, hát az ez. Éppen 5 hónaposak vagyunk, 4. Na gyorsan nézzük tovább. 9-től kb. 18. hónapig, ugye minél inkább megyünk előre, annál nagyobb az egyéni szórás, tehát ez nincs azért kőbe vésve. Leválás második szakasza, gyakorlás. Olyan szavakat alkotunk, amelyeket csak mi értünk. Képzeljétek, ahogy ezt írtam, egyszer csak eszembe jutott valamit, már régóta elfelejtettem, hogy miután nekem ikertesom volt, ezért mi egy külön nyelvet találtunk ki, és szüleim egészen oda voltak, hogy valamit egyszerre tanultunk meg, de már nem tudom mit, mert nem emlékszem, kicsi voltam. Szóval, hogy nagyon későn, 3 év, mit tudom én. Szóval, hogy megvoltak a saját szavaink, jól eldumáltunk, és a szüleim meg már jártak a gyerekpszichológushoz, hogy mit kell csinálni. Hát, ugye megvan az nektek, ahogy a gyerekek hallják azt, hogy a szülők mondjuk a számukra kedves tárgyakat elnevezik. Ugye, tehát mondjuk, hogy hát mackó. És akkor mi lesz abból a gyerek szótárában? Mackó, az túl bonyolult. Mac. Tehát ez olyan szavakat, nyelveket alakítunk, amit csak mi értünk. Jó élményeink, tapasztalataink nyomán túl értékeljük magunkat. Néha terhesnek érezzük a másik közelségét. Az önállóságunkat fenyegetve tudjuk érezni.
ezért tud, az a pici baba már másfél évesen már ráver az anyukájára, elmegy, akkor visszamegy, hát szóval ez. De nagyon élvezzük a gyakori találkozást. Jó? És akkor 5 újra közeledés. 18. hónaptól a 3. életévig köbö. Autonómiánkat labilisnek éljük meg. Egyszerre akarjuk is a kapcsolatot, meg nem is. Ez már az a klasszikus pont, ahol jegyesek szoktak jönni házasságkötési szándékkal. Ugye, hol tartunk? 18. hónap 3 év, ez már klasszikusan benne van. És akkor jönnek és leülnek, és nagyon szeretik egymást. És aztán, hogy megyünk beljebb, egyszer csak kiderül, hogy már mind a kettőnek sötét gondolatok terhelik az agyát. Hogy jó, tényleg kéne, meg minden. De azért néha azt gondolom, hogy azért nem, mégse kéne. Hogyha valaki egészségesen, nem tudom én, 2,5 éves kapcsolatban van, akkor ilyen gondolatok nagyon jó, hogyha jönnek. Inkább az a nagy kérdés, ha ezek a gondolatok nem jönnek, az gyanús, már is függ. Az a jó, ha azt mondja, hát tényleg ez így közeledik a házasságkötés időpontja, kezdek berezelni. Ez egy nagyon egészséges kapcsolati útra utal, nagyon, nagyon. És tényleg ebben már most, amióta a nők is autonómabbak. Ugye itt most már a nők is ezt ugyanúgy átélik, mint a férfiak. Ugyanúgy. Most már nem úgy van, klasszikusan azt gondoljuk, hogy megy a házasság kötés felé az idő, a férfiak, hogy minden vadász ösztöne tiltakozik a házasság ellen. Szóval ez a vadász ösztön ellen hat, az már biztos. És akkor azt gondoljuk, ez a sztereotípia, hogy a nők meg úgy vannak, hogy minél közelebb jön az esküvő, annál inkább. Katonák vágják a centit, meg a nők. Esküvő előtt 150, 149, 48... Szóval ez a sztereotípus, hogy a nő vagdossa a centit, és akkor na drágám, utolsó nap. Ugye ezt gondoljuk, de ez ma már régen nincs így. Szóval gyorsan elolvasom akkor ezt. Felismerjük, hogy a másik nem azért van, hogy mindig megtegye, amit kérünk. Főleg, ha megszületett az újabb kistesó. Mikor a kedvesünk ragaszkodik ahhoz, hogy mégiscsak dolgozzon. Igent mondunk a másik figyelmére, de nem akarunk függeni tőle. Fontos, hogy a másik elérhető legyen, és meg tudjuk vele beszélni a dolgainkat. A kapcsolat maga válik fontossá az érzelmi nyereségek miatt. Már merünk veszekedni, nemet mondani. Kezdünk dolgokat megtanulni a másiktól. Átéljük, mit jelent férfinak és nőnek lenni. Bizony, az első tapasztalatok, mert az önazonosság az természetesen egy nemi önazonosságot is jelent, és egy 3 éves gyerek azért már... Aztán egyre reálisabbak leszünk, meg tud rendülni a hitünk magunkban és a kapcsolatban. Sok elvárást támasztunk a másikkal szemben, ami konfliktusokat okoz. Arra vágyunk, hogy az ütközések ellenére is, és hogy kiderült, nem vagyunk tökéletesek, továbbra is szeressenek. Így van a 3 éves gyerek, meg a 3 éve. Valahogy nagyon párhuzamos. De egy fontos dolog, az értékek átadása. Egy 3 éves gyerek, az már utánoz. Az már veszi át, az már egy 3 éves gyerek már kirúzsozza magát. A lányok. Szóval, utánzás. Ezt ugye később hát nyilván hívhatjuk úgy, hogy értékek átvétele. És az derült ki, nagyon komoly kutatások vannak, hogy ki az a felnőtt, aki képes az értékeket tanulni és átvenni. És hát ugyanaz a nóta, aki megfelelő módon tudott fejlődni az első életévekben, ő miután egy ilyen biztonságos, bizalmi világban él, magát is, meg a másikat is jónak látja, ezért nagyon alkalmas a tanulásra, az értékek elsajátítására és a többire. Sajnos, ahol itt probléma történik, miután a kapcsolat megrendült, ezért az értékek sem tudnak elég harmonikusan átjönni. Ezért Jézusnak az a kijelentés, hogy akinek van, annak még adnak. Akinek meg nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolta, hogy van. Ez az életnek egy ilyen nagyon szomorú, reális leírása. Pont így működik, szórul szóra. Nem elég neki, szegénynek, hogy a kapcsolataiban is nehézségei vannak, az értékeket is nehezen veszi át. Ilyen értelemben személytől személyig való tanulása sokkal nehezebb. Sokkal. Szóval aki jól jár gyerekkorában, annak valahogy végig jól megy. Aki meg rosszul, annak meg, mintha ezért tűnik az, ezért találtuk ki, hogy átok, meg rontás, meg delej, meg mit tudom én. Mert van egy ilyen élet tapasztalata sokaknak. De ez nem átok, meg nem delej, meg nem rontás. Csak van egy mintánk itt belül, egy mintázatunk, és ezt ismételjük, és azt gondoljuk, ilyen a világ. A kutatók mondanak egy nagyon érdekes dolgot, mégpedig, egyszer kértek, hogy tartsak előadást arról, hogy mit mondhatunk el a konfliktusokról és a konfliktus föloldásáról. És annyira emlékszem, hogy ahogy persze jól utána olvastam, hogy azzal kezdtem az előadást, hogy nyilván naívul azt hihetjük, hogy mindig abban vagyunk érdekeltek, hogy ne legyenek konfliktusaink. Valójában az eseteknek számtalan százalékában abban vagyunk érdekeltek, hogy konfliktusaink legyenek. És akkor itt most intimitás függés összefüggésében egy példa. Ha én sérültem pici koromban, emiatt függő helyzetekre vagyok ráhangolódva. Azonban ösztönösen is, vagy tudatosan is félek attól, hogy a másiktól függeni fogok. Ebben az esetben érdekemben fog állni konfliktusokat kirobbantani, veszekedéseket előidézni, mert éppen a folyamatos konfrontáció óv meg engem attól, hogy azt élje meg, hogy nagyon függök tőled. Hoppá, hoppá. Ezért nagyon sok kapcsolatban, a kapcsolatok többségében, természetesen az intimitással fordított arányban, igenis meg fogja érni nekem a veszekedés. Mert azáltal van egy olyan benyomásom, hogy sikerül nem függeni tőled. És akkor járhatunk a paphoz, a pszichológushoz, a pszichiáterhez, a kineziológushoz, meg a sarki cigányasszonyhoz, és mondhatjuk neki azt, hogy úgy szeretnénk csak egy kis békét, egy kis szeretetet. És közben itt belül nekünk az nem is éri meg. Mert sajátos módon a fejlődésünknek egy ilyen érdekes megoldás az, hogy legalább akkor nem függök, amikor veszekszünk. Legalább annyira vagyok független tőled, hogy merek beszólni. Ezek persze aztán, ahogy ezt szokták mondani, inkább csak játszma nyereségek, nem jutunk sehova, mert van előnye, legalább nem függök annyira, vagy úgy tűnik, vagy magam meg tudom nyugtatni vele. Közben meg a kapcsolat megy tönkre. Hogy és akkor állandóan megy ez. Ez nagy fölismerés. A féltékenység is nagyon jól megokolható akkor, már ezen megfontolásaink után. Ugye a féltékenység egyértelműen azt jelenti, hogy sérült a tárgyállandóság. Amikor te távol vagy tőle, már is bizonytalan vagyok abban, hogy kitartasz, hogy hűséges vagy, hogy szeretsz, és a többi. Amikor nem vagy velem, mint hogy a pici csecsemőt elhagyja az anyukája, már is az a rettenet fog el, hogy nem jössz vissza, hogy nem szeretsz engem igazán. Ugyanaz a történet. Egy féltékeny ember újból és újból és újból annak a mintázatnak a nyomán éli át a maga szörnyű érzéseit, ahogyan egy pici csecsemő éli át azt, vagy aztán később egy kisbaba, hogy az anyuka elmegy, és nem jött mindig vissza, és sírtam, és nem törődött velem, és ez is. Ezt lehet játszani 100 évig. És hát ugye, hát 3 évesen megint csak nagyon-nagyon meg tudom erősíteni azt, hogy hát egy 3 éves gyerekre meg aztán igazán végletesen rá tud cuppanni az anyukája. Végletesen. Tehát 3 évesen az a gyerek már bontogatja a szárnyait. És hát szóval, amit megint csak nem tudok elégszer hangsúlyozni, hogy akár milyen életkorról is van szó, a pici babának a nagy nehézsége az, ha a mama kellő időben és helyen nem áll rendelkezésre. Aztán nyilván, hogy megy az idő, a papa, a tata, van egy aranyos család, úgy hívják a nagypapát, hogy tata. De ezt olyan szeretettel tudják mondani a gyerekek, hogy öröm hallani. Tehát tata, meg dédi, meg mi. Szóval, hogy rendelkezésre állni. Ma együtt voltam, délelőtt egy csoportban voltam, és hát volt ott egy édesanya, 1 hónapos a babája. De jött a babával együtt, mert fontos volt neki a csoport. És hát én a csoport felében, én csoporttag voltam, hát azt néztem, hogy mindig ami a babuci aludt, akkor ott volt hátul. de hogy kezdett nyöszörögni, meg ő kinyitotta a szemét, akkor az anyuka odament, átvette, és akkor megint elaludt, akkor visszarakta. Annyira jó volt látni, és látni azt, hogy hát ez a kisbaba mindig úgy fönn van, akkor látja, hogy van anyuci. És egyébként meg hát ott szendergett. Nagyon. És akkor 6, konszolidáció, érzelmi tárgy állandóság. 3 éves kor fölött már ilyet tudunk. Megértjük és elfogadjuk, hogy a másik szabad és önálló ember. Elfogadjuk, hogy bár néha jó, néha rossz, egy és ugyanaz az ember. Megszilárdul a bizalmunk és önbizalmunk. Nem szorulunk rá a másik állandó megerősítésére. Egy megfelelő személyiség fejlődésben 3 éves kor után erre már képesek vagyunk. Mit szóltok? És közben azt látjuk, hogy felnőttként meg nem vagyunk rá képesek. Akkor intimitás végkövetkeztetések. 1. Az intimitás előföltétele az intimitásra képes személyiség. Vagyis úgy tűnik ebből az egészből, amit itt mondtam és mondtam és mondtam, hogy személyiség fejlődésre vagyunk kárhoztatva, vagy utalva, vagy mit tudom én. Ezért érdemes inkább önként. Inkább érdemes szabadon. Érdemes. Szóval személyiség fejlesztés, fejlődés. 2. Az autonómia föltétele az intimitásnak. Erről nem is akarok többet mondani. 3. Az intimitás a közelítés-távolítás művészete. Végül is az a valaki tud meghitt kapcsolatban lenni, aki képes nagyon közel lenni, nagyon távol lenni. És képes elviselni, hogy a másik nagyon közel van, és elviselni, hogy a másik nagyon messze van. És mind a kettőt készségszinten tudja. Közel is lenni, távol is lenni. Közel engedni, távol hagyni. Ez, ha valaki ezt tudja, képes az intimitásra. Ugye, ha valaki csak azt tudja, hogy közel legyél, az a függés. Ha valaki csak azt tudja, hogy legyél távol, ő menekül az intimitás elől. És itt egy Isten kapcsolatra vonatkozó, talán furcsa kijelentést hadd tegyek, hogy tavaly előtt, ha jól emlékszem, rengeteget beszéltünk az örömről, Csíkszentmihályi Mihály alapján, hogy mi az, ami az életben örömöt ad, és akkor Csíkszentmihályi Mihály azt mondta, hogy hát öröm, ez a flow érzés, az áramlás élmény, a rock and roll feeling, hogy az, amikor így önfeledten benne vagyok valamiben, és hát ezekért a pillanatokért, napokért, időkért érdemes élni. Ezért az áramlás élményért. És nagyon oké. Csak hogy az, aki ezeket az élményeket megszállottan keresi, aki mindig az örömben lenni, mindig a mámorban, mindig a rock and roll feelingben, hát ő a függő ember. Ő szokik rá a piára, a narkóra, vagy lesz társfüggő, vagy szerelemfüggő, vagy romantika függő. Ó. És az, hogy tucat számra vehetjük a könyveket, hogy légy mindig boldog. Hát ezt tudjátok, kinek írják? A csecsemőknek. Írni, olvasni tudó 3 diplomás csecsemőknek. Így. És te megveszed, jól táplált, 120 kilós csecsemő, szóval ez tud valamit, hát ennek lennie kell. Hát én mindig, erről itt álltam, emlékszem múltkor, és mondtam, hogy miről a véleményem. Tehát a realitásnak a teljes elvesztése. Ezért, és itt jön az, ami ilyen érdekes lehet talán, ki az, aki valóban egy meghitt Isten kapcsolatban tud lenni. Rájöttem rövidke életutamon, hogy tudjátok, nekem voltak Isten élményeim. Voltak, hát most mindegy, voltak. Még olyan is volt, hogy merem állítani, most miért nem merném? Hát végülis bármit mondhatok, hogy jutottam el Isten élményben, imádságban módosult tudatállapotig. Jutottam. Volt szinte ilyen testen kívüli élményem. Imádságban, meditációban volt, de most ez semmi, csak volt, ezt csak kijelentettem. És elég naív voltam ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy az a megfelelő és jó és igazán gyümölcsöző Isten kapcsolat, ha mindig ebben az állapotban, vagy tudatállapotban, nem tudom, miben próbálnék lenni. Hogy mindig ennek a világában akarnék maradni, és hogy mindig amit itt átéltem, az a norma, és az a normális, és az szerint kell látni mindent, és hát aztán telt múlt az idő, és rájöttem valamire. A normális, egészséges Isten kapcsolathoz az is hozzá tartozik, hogy tudok tőle távolságot tartani, hogy tudok az Isten élményemtől távolságot tartani, hogy tudok nem ebben az élményben leleckedni, hogy az legalább annyira hozzá tartozik a jelenlegi Isten kapcsolatomhoz, mint hogy vissza tudok emlékezni, és fontos nekem az, amikor nem tudom, mit átéltem. Hogy éppen akkor nőttem föl az Isten mellett, amikor azt tudtam mondani, tudod mit, Uram, most kicsit menj el. De nem azért, mert haragszom rád, nem azért, mert csalódtam, nem azért, tárgyállandóság megvan. Az Isten állandóan, minthogyha próbálna bennünket arra is tanítani, hogy szerinted vagyok akkor is, hogyha nem vagy az ölemben. Ezt csinálja veletek is, hogy hú-hú. Ha elmegyek 3 méterre, még látsz? Figyú, most becsukom az ajtót. Ez most olyan lesz, hogy te ülsz a szobában, de engem most nem fogsz látni, mert én most kimegyek az ajtón. Te csak imádkozz, és most imádkozz, szerinted most vagyok még? És akkor 25 év ima után, igen, azt hiszem ott az ajtó mögött, de most már gyere be. Tehát az Isten kapcsolatunkban is tulajdonképpen ugyan ez történik. Majd erről még szeretnék bővebben, csak most ennyit. Szóval, mikor egyszer krízisben voltam, hát egyszer ez egy ilyen költői túlzás, a soknak egy ilyen művész neve, szóval egy olyan jó mondást hallottam, ezt most gyorsan el is mondom, legalább ezért érdemes legyen nektek ma eljönni. Ez így szól, a szerencse Isten művész neve. Ez ott van. Szóval, hogy mikor bent voltam egy krízisben, és akkor jaj, érdemes volt-e nekem papnak lenni meg, és akkor elkezdtem radikálisan megkérdőjelezni azt, hogy most mit, hát én, mert volt 5 Isten élményem, azért pap lettem. Hát nem vagyok normális. Hát, szóval, itt van ez az 5 Istenem, nem tudom mennyi, nem számoltam. Szóval, mikor ide jutottam, akkor teljesen kétségbe estem. Teljesen. Miért csináltam ezt? Hát, és akkor jöttem arra nagyon rá, hogy egyszerűen csak arra van szükség, hogy én ezeket az Isten élményeket tudjam magamtól eltávolítani. És aztán rájöttem még valamire, hogy amikor tudtam ezeket az élményeket eltávolítani magamtól, de közben úgy, hogy nem azt mondtam, hogy Istenem, becsaptál, meg milyen szerencsétlen vagyok. Nem így, hanem közben normális maradtam. Akkor egyszer csak ezeknek az Isten tapasztalatoknak az ereje kezdett egy állandó erőforrás lenni. Tehát nem volt már ez a hullámzás, hogy néha nagyon, hanem történik ez, történik az, és közben meg van valami állandóság mögötte. Szóval az Istennel való kapcsolatomnak az intimitása is függ attól, hogy tudok-e távolságot tartani, inkább akkor így mondanám, hogy nem az Istentől, mert tőle meg nem nagyon lehet. De az Isten tapasztalatomtól, az Isten élményemtől lehet. És ez pont elég, mert ugyanis az, hogy Isten mindig közel van, ez valójában nem nyomasztó. Csak hogy az én fejlődésemhez hozzátartozik, hogy őt eltávolítsam. Amikor 3 éves kisfiú voltam, és rávágtam az anyukámra, és azt mondtam, hogy hagyjál! Akkor az anyukám nem akart engem éppen lenyelni. Nem volt benne semmi fenyegető, nekem mégis arra volt szükségem, hogy eltávolítsam őt magamtól. Ezt ugyanígy gondolom az Istenről is. Nagyon jó, hogy mindig velem van, semmi fenyegető nincs benne, csak a köztünk lévő fejlődésnek ez egy fontos lépése. Vannak, akik félnek attól, hogy függő helyzetbe kerülnek Istentől. Ez persze teljes félreértése az Istennek, meg a vele való kapcsolati lehetőségeknek. Istennek ugyanis egyáltalán nincs szüksége rám, hogy én függjek tőle. Ez neki semmilyen, hogy mondjam, ilyen mámoros, gőzös örömöt és két nem okoz. Ő ennél sokkal szabadabb. Ez az én mintám itt belül, hogy én azt gondolom, hogy az valami rettenet, hogy majd függök az Istentől. És mit szoktunk ilyenkor tenni? Véleményt alkotunk róla. Nagyon érdekes párhuzamot figyeltem meg aközött, hogy függő helyzetekben lévő emberek kapcsolati függésre nagyon rá hajlottak, és közben milyen sokan tudják az Istent teljesen távolítani maguktól, például azzal, hogy mindig véleményt alkotnak róla. A véleményalkotás a távolításnak egy jó módszere. Függő kapcsolatokban miért moralizálok, miért okoskodok, miért diagnosztizállak, miért pszichologizálok, ahelyett, hogy egymás kebelére borulnánk, ahelyett azt mondom, hogy egyszerűen kibírhatatlan ez a negatív apa komplexusod. Ezt miért csinálom? Mert félek a függéstől, és most ezzel a mondattal már is jó, odébb löktelek 3 méterrel. Kísérletet tettem a mostani karácsonyon. Meséltem erről nektek? Az volt a kísérlet, hogy mi lenne, hogyha 24-én, 25-én és 26-án lemondanék a véleményalkotásról. És éltem 3 napot úgy, hogy mindig, mikor kezdtem véleményt alkotni, akkor leraktam. És azt mondtam, Feri, ezt most hagyd, most csak élj. Most itt van egy ünnep, éld át. Tehát, ha az éjféli misére borgőzösen támolygó fiatal emberek csapata nyomult be, akkor azt mondtam, Feri, te erről ne alkoss véleményt. Itt vannak, és kész. Amikor eldőlt a karácsonyfa a plébánián, amit én állítottam föl, akkor is azt mondtam, Feri, ne alkoss véleményt. Az történt, hogy eldőlt. Éld át, emeld föl, és ennyi. 3 napig boldog voltam, aztán belefáradtam. Azért ezt mégiscsak elmondom, hogy azon képzelektem, hogy mondjuk karácsonykor valamelyik rádió riportere vagy tévé riporter mondjuk közvéleménykutatást tart, és a következő kérdést teszi föl mondjuk a Szentestén valamiféle áhítatot átélő családtagok körében. Kedves édesapa, most, hogy elénekelték a csorda pásztorok kezdetű éneket, mi a véleménye a kis Jézusról? Vagy, mondjuk miután elénekelték a dicsőség a mennyben Istennek, békesség a földön a jó akaratú embereknek kezdetű nótát, és most itten fogják még egymás kezét, és félhomályban nézik, hogy a csillagszóró gyújtja meg a fát, tehát most ebben a meghitt pillanatban mi a véleménye a Szentestéről? Szóval az, amivel tele van a tévé, meg a rádió, meg minden, hogy nekem az a véleményem, hogy... Tehát én Szenteste, Szentestézni szeretnék. És kész. Tehát nincs véleményem a csordapásztoroknak a kottájáról, a dicsőség a mennybennek a liturgikus fölhasználásáról. Ezeket... 4. Az intimitáshoz szükségünk van a világról alkotott képünk radikális megkérdőjelezésének képességére. Az intimitásnak föltétele akkor, hogyha sérültünk. Ha nem sérültünk, akkor pont jól látjuk a világot. De ha sérültünk, akkor, hogy radikálisan legyünk képesek megkérdőjelezni. Azt, hogy ki vagyok én, ki vagy te, milyen a kapcsolat, milyen a világ, és egyáltalán. Na most, itt egy hosszabb betét fog következni. Tulajdonképpen arra lenne szükség ez a cél, hogy kialakuljon egy olyan belső mintám, ami alapján aztán az összes kapcsolatot, önmagamat, a másikat és minden élethelyzetemet látom, hogy végül is én is jó vagyok, oké vagyok, te is oké vagy, meg a világ is oké, meg Isten is oké. Erre a mintázatra kellene áttérnünk. De ez nagyon sokunkban nem így van, hanem másfajta mintázatok alapján látjuk a világot. Ahhoz, hogy erre a mintázatra át tudjunk térni, sok esetben egy élet is kevés. De azért lehet szelidülni. És itt akarok akkor most arról beszélni, hogy mindabból, amit mondtam, kifejlődött egy új irányzat. Az úgynevezett kötődési modell. Ami tulajdonképpen azt mondja, amiről eddig beszéltünk. Hogy 4 fajta klasszikus kötődési modellben érzékelhetjük a világot, magunkat és a másikat, és ez nagyon egyszerűen a következő 1945 után kezdték azt nézni, innen alakult ki ez, hogy nagyon sok gyereket a bombázások miatt, London bombázása miatt vidékre küldtek. És utána ezek a gyerekek nagyon sajátosan hasonló életutakat kezdtek befutni. Nagyon hasonló problémákkal jelentkeztek a szakembereknél. És valakinek föltűnt, hogy nagyon nagy a hasonlóság a problémák és a későbbi életút és a között, hogy pici korban ezeket a gyerekeket, hogy túléljék London bombázását, elküldték idegenbe olyanokhoz, akik persze kevésbé szerették őket általában, mint az anyuci. Mert anyuci megmaradt. És akkor elkezdték ezt vizsgálni. Elkezdték azt nézni, hogy milyen életutat futnak be azok a pici gyerekek, akik kórházba kerülnek csecsemőkorban, akiknek az anyukája kórházba kerül, inkubátor szökevények, meg a többi, mint én magam is. És akkor egy nagyon egyszerű ívet állapítottak meg, ami bomba biztosan bejött. Az egyik, hogy azok az emberek tudtak boldog, kielégítő, hatékony életet élni, akik, hát ezt most nem kell mondanom, hogyha sírtak, jött az anyuci, ennyi. Szükségleteknek megfelelő gondoskodást kaptak, ők azok az emberek, akiknek az a belső mintájuk, ahogy egyáltalán észlelünk, az, hogy én is oké vagyok, meg te is oké vagy. Ha azonban az történt, mondjuk, hogy a gyereknek, nem tudom én, rögtön valami szívműtétre kellett menni, és ezért ott feküdt 3 hétig, akkor megfigyelték ezeket a csecsemőket, az ilyen elég brutális megfigyelések ezek. Hogy nézték, hogy a 3 hét alatt, hogy ott fekszik benne a kórházban, a gyereknek a külvilághoz való viszonya hogyan alakul. És kiderült az, hogy sírt, nem jött senki. Sírt, nem jött senki. De ezt ilyen viszonylag akkor kicsit elhallgatott, tehát még úgy meg volt arról győződve, hogy majd jön valaki. Szép lassan azonban kezdte elveszteni a reményt, és nyilván a gondozó személyzet azért néha jött. Mit lehetett látni ezeken a csecsemőkön? Ordítottak. Máskor meg egészen elhallgattak, és kicsit olyan reményvesztettek voltak. Aztán akkor megint ordítottak telitorokból. Egy ilyen hullámzást figyeltek meg náluk. Azzal egyenes arányban is, hogy azért néha kaptak gondoskodást. Ők azok a valakik, akikről később azt mondja ez a kötődési modell, hogy bizonytalanul kötődnek. És aztán, amikor mondjuk egy pici csecsemő esetében 1 hónap bőven elég ehhez a sérüléshez, milyenné váltak ezek a csecsemők? Rezignáltá. Tehát valahogy ugye a 4. héten olyan jó kisbabák lettek. Már nem kiabáltak, már nem sírtak, már nem üvöltöttek. Ez látszólag egy jó jel lehet az anyukának, az anyuka megkapja akkor 3 hónaposan a csecsemőjét, és azt mondja, hát milyen aranyos ez a kisbaba, hát alig sír, olyan békés, és közben pedig nagyon nagy baj történt. Már lemondott arról, hogy önmagát meg a másikat okénak tartsa. Mert a szükségleteit nagyon hosszan egy pici babának a világához képest nem elégítették ki. Az ilyen emberek később egy olyan modellben élnek, hogy igazából se én nem vagyok jó, se a másik nem jó. Aztán Eric Byrne a 70-es években a tranzakcióanalízis megalkotója beírta ezt egy kockába. És attól kezdve most már körülbelül 40 éven keresztül rengeteg tapasztalat van arról, hogy milyen egy olyan embernek az élet útja, a kapcsolatai, a munkavégzése, az Isten kapcsolata, aki azt mondja, hogy én is oké vagyok, meg te is. Akinek az a mintája, hogy én oké vagyok, de te nem. Akinek az a mintája, hogy én nem vagyok oké, de te igen. És aztán annak, aki azt mondja, hogy én sem, meg te se vagy oké. Erről hihetetlen sok irodalom van már, és ebből szeretnék mondjuk egy olyan 3/4 előadásnyit mondani nektek. Nagyon szemet nyitogató az, hogy most már a mi felnőtt tapasztalatainkra figyelve lássuk, hogy tulajdonképpen mi is van velünk, és hogy milyen vakok vagyunk. Hogy mennyire torzan látunk, és az már az észlelésünket is meghatározza az a minta, ami itt bennünk van. Ezt érdemes szerintem nagyon-nagyon jól látni, mert ez aztán az Isten kapcsolatot is nagyon-nagyon megjellegzi. Akkor itt vége. Akkor jó éjszakát nektek!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották. Mária.
Mária Rádió. A lélek hangja.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.